Róla 101,8, Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Bizottság mindenben kudarcot vallott a háborútól a migrációig. Most szülessen újra a jobb oldal, nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök az Il Giornale című jobboldali olasz napilapban megjelent interjúban. A miniszterelnök kijelentette, hogy a Fidesz csatlakozni akar az Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsaládjához, amelynek elnöke Giorgia Meloni. A Nemzeti Összetartozás napján átadták a felújított Tisza kastélyt a Békésvár megyei Geszten. Kovács József, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében Gesztet szimbolikus helynek nevezte, és felelevenítette a kastély történetét. Az átadón részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is. A jövőben immár nem csak nemzeti összetartozásra lesz szükség, hanem nemzetek közötti összefogásra is, azokkal, akiknek fontosabb a béke, mint a háború, jelentette ki Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a székelyföldi Farkaslakán. A politikus a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából szervezett megemlékezésen vett részt az udvarhelyszéki községben, a Trianon emlékműnél. Beszédében ünneplő, nem pedig emlékező és főleg nem szomorkodó közösségként köszöntötte a jelenlévőket. Ünneplő közösség, mert újra egymásra találtak, egymást erősítik. Itt vagyunk ugyan szétszakítva, de élünk és összetartozunk, emelte ki Soltész Miklós. A Nemzeti Összetartozás napja lehetőség, hogy a trianoni békediktátum évfordulóján ne csak a történelmi traumákra, hanem a sikereinkre is emlékezzünk, mondta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János kiemelte, nem csak vesztes háborúk, levert forradalmak szerepelnek Magyarország történelmében, hiszen minden nehézség ellenére itt vagyunk a Kárpát-medence legnagyobb népeként, és olyan sikereink vannak az elmúlt 104, de főleg az elmúlt 14 évben, amelyekre méltán lehetünk büszkék. Ha bármilyen okból a NATO hadba lép Oroszország ellen, mivel hazánk is NATO tag, Magyarország hadviselőfél lesz, hangsúlyozta Áder János volt köztársasági elnök a Kossuth Rádióban. Áder János a Nemzeti Összetartozás napja kapcsán történelmi párhuzamokat vont a mai háborús helyzet és annak lehetséges kimenetelei, valamint az első világháború kirobbanása és az azt lezajló trianoni békediktátum között. Megnyílt Magyarország tiszteletbeli konzulátusa Monakóban, így a június 9-i európai parlamenti választáson már 147 külföldi helyszínen szavazhatnak a magyarok, ami a legmagasabb szám valaha, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a helyszínen. A Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó Humda Magyar Mobilitásfejlesztési Ügynökség ZRT két pályázatán 6 modern környezetbarát autóbusz beszerzésére nyertek lehetőséget 3 városban, a Zöld Busz programban, közölte a Humda az MT-vel. Ismertették, hogy a következő években Kecskeméten 2, Budapest agglomerációjában 1 hidrogén üzemanyagcellás, Veszprémben pedig 3 akkumulátoros elektromos autóbusz állhat majd forgalomba. A nyári diákmunkaprogram jó lehetőséget ad arra is, hogy a diákok szakmai és gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, megismerkedjenek a munka világának szabályaival, a pénzkereset mellett. Hangsúlyozta Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1-en. Kiemelte, az elmúlt időszak tapasztalataiból látszik, hogy a diákmunkaprogram sikeres. Az idén június 17-től lehet regisztrálni a részvételre, a program július 1-én indul és augusztus 31-ig tart. A magyar felsőoktatási modell fő pillére a rugalmasság, valamint a kutatói, az oktatói és szervezeti autonómia, mondta a Budapesten Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára a Matthias Corvinus kollégium szervezésében létrejött. A magyar egyetemek kizárása az Erasmusból és a Horizontból okok és lehetőségek című konferenciát megnyitó beszédében. Az államtitkár hozzátette, az egyetemeket vizsgáló Európai Felsőoktatási Társaság, valamint az Európai Teljesítményértékelő Rendszer megállapításai szerint a magyar rendszer rugalmas, teljesítményalapú és értékorientált. Végül az időjárásról. A csapadék legkésőbb az északkeleti tájakon is megszűnik, nagy területen kiderül az ég, de párássá válik a levegő, foltokban kötképződik. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 15 fok között várható. Híreinket hallották.
A nap verse. Vörös Sándor, Öröklét. A föld, hol az életterem, a mindennyelő sírverem, a síkság, hegy, tenger, folyó, öröknek látszik, és múló.
világűr és mennyboltozat, sok forgó égi kapcsolat, a milliárdnyi tűzgolyó, öröknek látszik és múló. Mit eltemet a feledés, egy gyíkkúszás, egy szárnyverés, egy rezdület, mely elpörög, múlónak látszik és örök. Mert ami egyszer végbe ment, azon nem másít semmi rend, se Isten, se az ördögök. Múlónak látszik, és örök.
Vörös Sándor Öröklét című versét Szegvári Menyhért mondta el. Vörös Sándor Szombathelyen látta meg a napvilágot 1913-ban. A szombathelyi reáliskolában végezte középiskolai tanulmányait, mindössze 15 éves volt, amikor a Hír című lapban megjelent első novellája az Egyszer régen. Szintén ez évben Karácsony Sándor közölte 4 versét ifjúsági lapjában az Erőben. Költői felfedezése a Pesti Hírlaphoz fűződik, ahol 29-ben mutatkozott be. Az Öregek című verse Kodály Zoltánt kórus műkomponálására ihlette. Felsőfokú tanulmányait Pécset végezte az egyetem bölcsészkarán, ahol esztétikából doktorált. Első kötete, A hideg van, 1934-ben jelent meg. Egyetemi tanulmányai végeztével Pécset lett könyvtáros, majd 43-ban Pestre költözött. 47-ben feleségül vette Károlyi Ami költőnőt. 48 és 56 között a hivatalos irodalompolitika elszigetelte, kirekesztette, kizárólag műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg. Pályája a legnagyobb közönség sikerét a 72-ben megjelent Psziché című verses regényével aratta. Vörös Sándor 1989-ben hunyt el Budapesten.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunk középpontjában a csípő és tert protézisek lesznek, bár azt gondolnánk, a protézisek inkább az 50-60 év fölöttieket érintik, napjainkban egyre gyakrabban fordul elő, hogy tert protézis műtétre várnak már a 30-40 év körüliek is. A diagnózis kezdetben megijeszteti a pacienseket, de a protézis behelyezésével az operációt követően a beteg életminősége számottevően javul. Az EGRI Markot Ferenc Kórház ortopédiai osztályán nagy gyakorlattal rendelkeznek-e beavatkozások terén, de fontos, hogy a beteg is felkészüljön a műtétre, az ezzel járó változásokra. Dr. Róth Péter profilvezető főorvossal erről, valamint a diagnosztika összetettségéről, az operációról, várólistáról is beszélget az adás szerkesztője Berec Renáta. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntöm mai egészségügyi műsorunk minden kedves hallgatóját, mai témánk pedig a protézisek témaköre lesz. Kicsit visszatekinthetnénk oda, doktor úr, hogy mióta alkalmazzák ezeket a protéziseket, és hogyan jöttek rá arra, hogy ezek segíthetik ugye az előregedés folyamatának a megkönnyebbítését?
Szeretettel üdvözlöm a rádióhallgatókat, köszönöm a meghívást. Tulajdonképpen elég messzire tekinthetünk vissza, valahol a múlt század vége, ilyen századunknak az eleje, ahol már voltak kísérletek a különféle protéziseknek az előállítására, a beültetésére, de mondjam azt, hogy a nagy ízületi, mint a csípő és térprotéziseknek a fénykora az a 1960-as években kezdődik. A csípőizületi endoprotézis, mondjam azt, hogy atyának Sir Charlie-t nevezik, aki maga fejlesztette ki a protéziseket, a csípőprotéziseket, és ültették be abban az időben elég nagy számban, természetesen kezdetben kísérleti jelleggel, utána pedig mondjam azt, hogy rutinszerűen. És azok a igen kezdetleges protézisek, és nem akarok belemenni a részletekbe, hogy miért nevezzük azokat kezdetleges stádiumunak, azoknak a protéziseknek is 10-20-30 éves túléléseket írtak le, mert ez a lényeg, hogy egy nagy ízületbe beültetett endoprotézis milyen túléléssel bír. A térd esetében szintén ugyanabban az időben, tehát a 60-as években indult el, ott két nevet említhetünk, akik Insulberstein, akik kifejlesztették ezt a fajta protézis rendszert, amit valahol manapság is alkalmazunk, és amit a térd esetében felszínpótló protéziseknek nevezünk. Hogyha most külön vesszük azt, hogy akkor beszéljünk egy kicsit a csípőprotézisekről, beszéljünk a térdprotézisekről. Kezdjük a csípőprotézisekkel. Azért nevezzük, azért mondjuk azt, hogy kezdeti állapotúnak lehetett nevezni azt, amikor elindultak, ugyanis azok a protézisek úgy mondjuk, hogy monoblokk protézisek voltak, ami annyit jelent, hogy a combcsonti részbe beültetett protézis az egy darabból állt. Voltak például ezek a kezdetlegesek, amikor volt összesen három méret, és azt a három méretet lehetett a különféle testalkattal bíró rendelkező betegeknél beültetni, és a csípőprotéziseknél van, mondom, egy combcsont beültethető rész, és van egy a medencecsontba ültethető rész. Ez kezdet-kezdetén mindig műanyag volt, a vele szemben lévő combcsonti rész pedig fém volt. Tehát műanyag a fém találkozásáról beszélünk. Ez volt kezdetben a csípő. Ez aztán az évek során alakult, és természetesen még, ami nagyon fontos megemlíteni, hogy kezdetben csak kizárólag úgy mondjuk cementes csípőprotézist alkalmaztak és ültettek be. A csontcement, mai napig is alkalmazzuk és használjuk a csontcementet, ez is óriási fejlődésen ment, tehát a csontcement anyagösszetétel, viszkozitás, kötés, meg egyéb minden szempontból változtattak és fejlesztettek. A csontcement az mint egy kötőanyag, egy kitöltő anyag. Nem úgy kell elképzelni, mint egy ragasztót, hanem a csontcementet úgy kell elképzelni, mint egy hézak kitöltő anyag, ami a protézis és a csont állomány között teremt kapcsolatot, és biztosítja az erő átvitelt, ami a terhelés során a protézisre nehezedik, és ami szétoszlik gyakorlatilag az őt körülvévő csontállományon. Az utóbbi időben, azt akkor egy kicsit előre lépek, és akkor a napjainkról beszélek csípőprotézis tekintetében. Az utóbbi időben, és a világon elterjedve, és mi is, hogy mondjam, igyekezvén lépést tartani ezzel a trenddel, most már az esetek 90-95%-ában cement nélkül ültetjük be a csípőprotéziseket.
Ennek mi az oka?
Ennek az az oka, hogy egyrészt ez beépül a csontba. A cementes csípőprotézis nem épül be a csontba. Ez beépül a csontba, körbenövi a csont, és hogyha a fém részeket egyszer körbenőtte a csont, aznak a túlélése sokkal hosszabb, biztonsággal sokkal hosszabb, mint a cementes csípőprotézisek. Ez így teljesen nem igaz, ugyanis adott technikák és adott koncepciók és adott kidolgozású protéziseknek szintén 30-40 éves túléléséről lehet beszámolni, de ahhoz, hogy, és ez a lényegi része a cementezésnek és a cementes csípőprotéziseknek, hogy a nagyon helyes technikája, a nagyon helyes cementezési technikával beültetett protéziseknek garantálhatjuk teljes mértékben azt, hogy ezeknek tényleg nagyon-nagyon több tíz évre terjedő túlélését biztosíthatjuk. Visszatérve a cement nélkülire, tehát ott körbenövi a csont, benövi a csont, és akkor ott az, mint egy beépülve a szervezetbe, az részét képezi annak az egységnek, legyen az csípő, legyen az térd. Térdben is van, de térdben mi nem alkalmazunk cement nélküli protézist, és akkor következik az, hogy egyáltalán a cement nélküli protézisek miért lazulhatnak, miért kophatnak. Ez volt az, és ez a mai napig is az a kérdés, amit igyekeznek oly mértékben fejleszteni, hogy ezt, tehát ez minél kevésbé legyen valószínű, minél kevésbé következhessen be a kopás, a műanyag. A műanyag képezte mindig a sarkalatos pontját, a találkozás, az anyagok, illetőleg a két komponensnek, vagyis a vápa és szárkomponens találkozásának, és ott kezdődik el mindig, mert hogyha a műanyag kopik, az a kopás termék, az beindít egy olyan folyamatot, ami körbe a csontot is érinti, és ezáltal az oda benőtt komponensek is kilazulhatnak. Manapság már a műanyagról azt mondják, hogy ez már igazán nagyon magas molekulasúlyú, óriási kopásállóságú műanyagokat ültetünk be. És ugyanakkor, ami még próbálkozások voltak, hogy melyek azok a találkozási felületek, surlódó találkozási felületek, habár a surlódásról kevésbé beszélhetünk, ugyanis magának a Charlie-nak is az elképzelése az úgynevezett low friction ertroplasztri, vagyis hogy minél kevésbé legyen surlódási felület. Tehát a találkozás, inkább beszélünk találkozási felületről, ott próbálkoztak már kerámiával, fém a fémen, és volt egy időszak, amikor szintén csípőprotézisről beszélve azt mondták, hogy a jövő az úgynevezett felszínpótlás, amikor nem egy hosszúszárú protézis kerül beültetésre a combcsontba, hanem csak a combfej felületét képezik ki oly formában, hogy egy sapkát lehetne ráhúzni, a sapka képezi a combcsonti érintkezési felületet, a vápát ugyanúgy ki lehet képezni, de itt fém a fémen érintkezik. Ennek is megvoltak a hátrányos pontjai, úgyhogy manapság már igazából azt mondjuk, hogy mégiscsak fém műanyag, vagy kerámia-kerámia, vagy kerámia-műanyag az érintkezési felület, ami oly mértékben kemény, hogy itt ténylegesen nagyon minimálisra redukálódik a kopás lehetősége és valószínűsége.
Lehet, hogy a hallgatóknak érdemes egy kicsit elmagyarázni, hogy hogyan is néznek ki ezek a, hát, például a combcsontnál, ugye? Igen. Mert hogy mi és mivel találkozik?
Tulajdonképpen ezt nehéz szóban elmondani. Mindenképpen illusztrálva, vagy legalábbis mutogatva lehetne, mondjam azt, hogy szemléletesebbé tenni. Itt mindenkinek csak egyrészt a fantáziájára, másrészt a tapasztalataira lehet bízni azt, hogy mennyire lát bele ebbe az egészbe, ugyanis hát mindenki otthon tevékenysége, konyhai tevékenysége során találkozott ezekkel az úgynevezett nagy, vagy a leghosszabb, legnagyobb csöves csonttal, ami a combcsont, és annak is a csípőizülethez közeli, úgy mondjuk, hogy fejközeli részével, ami gyakorlatilag egy, úgy mondjuk ennek, hogy egy gömbfelület. Tehát úgy kell elképzelni, mint egy gömbfelület. És ezt a gömbfelületet, ennek a gömbfelületnek a borítása, a burkolata, a úgy mondjuk ennek, hogy a csúszóporc felszíne kopik el, és ugyanilyen csúszóporc felszín van szembe a medencecsontban lévő, úgy mondjuk vápa részben. Ezért is szokták úgy mondani egyszerűen a betegek, hogy a csukló rész. A csukló rész az, ami elkopik, a csukló rész az, ami pótolni kell, a csukló rész az, amit ilyen értelemben mondjuk, hogy gyógyítani kell. Tehát végül is ha egy kicsikét most olyanoknak esetleg, aki jobban el tudja képzelni, és aki úgy geometriailag is, térben is próbál látni, tehát az, amit úgy mondjuk, hogy a medencecsontba beépítünk, az egy fél gömb. Többnyire egy fél gömb, tehát mint egy almának a fele, vagy mint egy baracknak a fele, olyan fél gömb. Na, annak a külső felszíne találkozik a medencecsonttal, a belső felszíne találkozik majd a combcsonti, pontosabban a protézis combcsontba beültetett részének a, úgy mondjuk a fejével, úgy is hívják ezt, hogy protézis fej. És itt alakul ki az az ízesülés, ami nagyban hasonlít az eredeti csípő ízületre, csak éppen hasonlít, de nem ugyanaz.
Felmerül a kérdés, hogy mikortól van erre szükség? Mert ugye azt én is tudom laikusként, hogy ugye van egy határvonal, hogy még nem kell, megvárjuk még azt a határvonalat, és már kell.
Jó a kérdés, de ugyanakkor ezt, hogy mondjam, egész konkrétumot mondani így nem lehet. Mert megközelíthetjük a beteg oldaláról is, aki azt mondja, hogy ő neki most már annyira fáj, hogy ő nem tudja elviselni, ő neki most már az éjszakái is álmatlanul telnek, annyira fáj, napközben nem tud 50 métert megtenni, még mindenféle teher vagy a bevásárolt holmik nélkül sem, annyira fáj. Ez a beteg oldal. Úgy mondjuk ez a szubjektív oldal. Mivel tudjuk ezt objektivizálni? A legegyszerűbb, és kezdettől fogva ez van, egy röntgenképet nézzük meg, bármely ízületről beszélünk, ahova esetleg szükség van a protézis beültetésre, és hogyha ott egyértelműen látjuk azokat a jeleket, hogy ténylegesen a kopás, mint olyan nyilvánvaló, akkor ha ez a kettő találkozik, akkor azt mondjuk, hogy igen, ezt protézis beültetéssel lehet gyógyítani. Mert amikor elkezdődik egy kopás valahol, akármelyik 50-es, 60-as éveiben az embernek, és jelentkezik vizsgálaton, akár reumatológián, de főként akkor beszélünk az ortopédiáról, elkészül az első röntgenfelvétel, ott megállapítást nyer az, hogy igazából a kopás folyamata. Nem tudjuk ezt így kategorizálni, csak mondom, hogy hol áll körülbelül. Enyhe, közepes vagy súlyos fokú. Mindegyik stádiumban lehet a beteg nagyon szenvedő, és lehet annak az ellenkezője is. Van vagy minimális, vagy nagyon enyhe fokú, röntgenen követhető, objektivizálható kopás borzalmas fájdalmakkal. Lehet olyan látható, röntgenen látható kopás, hogy tényleg csodálkozunk mi is, hogy még egyáltalán mozog, és a betegnek nem fáj, vagy alig fáj. Tehát hogyha ezeket így egymás mellé, vagy egymásra halmozzuk, akkor azt mondjuk, hogyha a beteg ténylegesen nagyon szenved, nap mint nap fájdalomcsillapítót kell bevegyen, mondtam, az éjszakái azok már nyugtalanok, nem tud aludni, és ugyanakkor röntgenen egyértelmű az elváltozás, akkor természetesen megbeszéljük, hogy akkor megoldódik a probléma protézis beültetéssel. És ugyanakkor természetesen nem szabad elfeledkezni, főleg csípő esetében, arról a másik hatalmas nagy beteg anyagról, akiknél úgy mondjuk, hogy csípőtáji törés következik be. Zömmel comnyaktörés. Manapság már a comnyaktöréseket zömmel, szintén protézis beültetéssel lehet gyógyítani. Most nem menjünk bele abba, hogy ebben a korban, időskorban a protézis az milyen fajta. Úgynevezett biartikuláris, vagy teljes protézis. A lényeg, hogy protézis, a csípőprotézis beültetése. Tehát ez egy másik nagyon nagy tömege, mondjam azt, a beteganyagnak, akik protézis ellátással gyógyíthatók.
Kik ezek a betegek, akikről beszélünk? Milyen korosztályt érint? Azt ugye említette, hogy az 50-es, 60-as éveiben járók, de hogy érinte fiatalabbakat?
Egyre inkább azt tapasztaljuk sajnos, hogy egyre fiatalabb betegek jelennek meg a rendeléseinken, mind csípő, mind térdizületi kopás esetében. Más ízületekről most hadd ne beszéljek, mivel hogy az osztályunk gyakorlatában más protézis beültetést nem gyakorlunk, illetőleg nem vagyunk tapasztaltak abban. Tehát mind a csípő, de főként a térd esetében találkozunk egyre fiatalabb betegekkel. Most itt felvetődik a kérdés, hogy vajon ez csak a mi látjuk ezt így most ebben a korban, vagy régebben is volt hasonlóképpen. Miért változhat? Egyáltalán a lakosságnak, a betegeknek a igény szintje változott. Mindenki teljes életre törekszik, egy szóval, mint ahogy 20-30-50 évvel ezelőtt azt mondták akármilyen korú betegek, hogy hát eltelt az idő, ezt hozta a sors, mi nekünk már úgy sincs mit csinálni, úgyis bent ülünk a lakásba, vagy kimegyünk a kertbe, egy szóval manapság más a helyzet. Nagyon sokan sportolnak, nagyon sokan élnek aktív életet, és szeretnék folytatni ugyanezt a továbbiakban is. Tehát ezért van az, és hangsúlyozom még egyszer, hogy főként térdizületi kopás, térdartrózis esetében nagyon eltolódott a fiatal korosztály fele. Mondjam azt, nyílt az olló, inkább nagyon sok a fiatal beteg. Csípő esetében, hát ezt azért úgy, hogy mondjam, nem lehet teljesen kijelenteni, mert a csípőszűrés az mindig is nagyon jól működött Magyarországon, nagyon jól meg volt szervezve. Mégis vannak olyan fiatalkori csípő ízületi vagy csípő körüli betegségek, amelyek aztán valahol a 30-40-es életében megjelennek olyan formában, hogy a betegnek panasza van, és egyértelmű a röntgenen az elváltozás. Tehát a csípő protézisek és a csípő betegek csípő artrózis esetében mondjuk azt, hogy 30-40 év körüli korosztálytól egészen nagyon sok olyan idős beteggel is találkozunk, akiknek a vitalitása, fizikai állapota, igényszintje azt ott tartunk, azt igényli, hogy 90 vagy 90 év fölötti korban is joggal megoperáljuk, és legyen kifutása, és igazán pozitív irányba nézhetjük és láthatjuk, hogy hogyan fog alakulni.
Akartam kérdezni, hogy van-e felső határa ennek életévekben, hogy meddig érdemes, vagy mi az a határvonal, van-e egyáltalán?
A mi tapasztalatunkban és a mi gyakorlatunkban a 94-95 éves beteg volt a legidősebb, de voltak már sokkal, de 100 év körüli korosztály is részesült már ilyen ellátásban.
Felmerül a kérdés, hogy a fiatalok esetében mi lehet az, akár életmód szempontjából, ami indokolja, hogy nekik szükségük lehet erre? Vagy van egy ilyen türelmi idő, hogy hát még lehet, hogy nem szükséges a 30-as korosztálynak?
Jogos a kérdés. Mindig azt mondjuk, amikor fiatalabb betegek érkeznek a rendelésre, hogy jó lenne még, ha egy év, öt év, hat év, de valami időt nyerni. Akármilyen jó és pozitív hozadéka van a protézissel való ellátásnak, mégiscsak a természetes ízülete az embereknek, most a betegekről beszéljük, az embereknek a természetes ízülete, a természet adta ízülete az, ami a legegészségesebb. Természetesen, hogyha ez kopik, és panaszt okoz, és fáj, és már nehezen működik, és beszűkül a mozgása, beszűkül az élettere, akkor ezen változtatni kell. Tehát a fiatalabb betegeknél igen, igyekszünk mindig valamivel megnyújtani, kinyújtani az időt, és lehetőség szerint minél későbben beültetni a protézist. Természetesen ez sokkal körültekintőbb ellátást, sokkal gondosabb követést igényel ahhoz, hogy röntgennel kísérve az alakulást, mondom, hogyha kellőképpen tűri, vagy kellőképpen kezelhető a fájdalma a betegeknek, akkor azért odafigyelni erre, mert van egy olyan pont, egy olyan pillanat, aminél már nem szabad tovább lépni, mert az nem csak, hogy a betegnek a gyógyulását befolyásolhatja, felépülését befolyásolhatja, rehabilitálódását befolyásolhatja, hanem mondjuk ki tisztán, technikai problémát is okozhat a sebész számára. Tehát ezt a pillanatot nem szabad megvárni.
Ez mit jelent ez a technikai?
A technikai probléma azt jelenti, amikor és akkor ezt, hogy mondjam, egyszerűen fogalmazok, nem, ezt betegek is megérthetik, amikor beindul az úgynevezett csontvesztés az ízület környékén. Az már nagyon-nagyon nagy probléma. úgyhogy ezt a pillanatot nem szabad megvárni.
Mi történik ilyenkor itt a csontoknál? Mi fáj? Mi az, ami miatt ugye ezt érzik
a betegek? Jó a kérdés. Tehát vannak a bizonyos idegvégződések, vannak a bizonyos átalakulások, a csontban történő átalakulások, van az úgynevezett csúszóporcnak, a hialinporcnak a kopása, van az úgynevezett a felületek állagában történő változás, úgyhogy például térd esetében a legszemléletesebb, amikor a beteg azt mondja, de csípőnél is ugyanígy előfordul, a beteg azt mondja, hogy minthogyha kimenne a lába, alóla, nem tartja meg. Ez azért van, mert ahogy rálép arra a felületre, ahol ennyire elkopott már a csúszóporc, akkor érzi ezt az éles szúrásszerű fájdalmat, amivel szinte úgy megrogy, minthogy. És ezt nagyon gyakran elmondják, mondom, ugyanúgy csípő esetében is, hogy rááll, és akkor jaj, mintha összeroskadna. Vagy van a másik, amikor van az úgynevezett indulási fájdalom, tehát amikor ülésből, pihenésből, fekvésből feláll, indulna, de akkor még annyira, mondjam egyszerűen fogalmazva, hogy merev az ízülete, hogy alig tudja az első pár lépést megtenni, utána meg, így szokták kifejezni, bejáródik, és utána már tud tovább menni. Ugyanúgy megvan a folyamat, semmit nem változik, tehát ami egyszer elindult, azt már visszafordítani nem lehet.
Ennek van esetleg egyébként genetikai háttere, vagy ez az életmódunk, ami befolyásolja, hogy mi kopik gyorsabban?
Nem annyira az életmód. Igazából nem annyira az életmód. Látunk olyan betegeket, idős betegeket, középkorú betegeket, akik nehéz fizikai munkát végeznek, és lehet, hogy fáj itt-ott, amott, de nem beszélhetünk kimondottan egy előre haladott ízületi kopásról. Van más, aki ülő munkát végez, vagy egészen másfajta munkát végez, és mégis látjuk azt, hogy igen, az ízületekben van némi probléma. Igen, van bizonyos fokjuk genetikai alapja, vagy magyarázható genetikával az, hogy kinél, milyen mértékben alakul ki az ízületi kopás, és hogy mikor kezdődik el ez a folyamat.
Visszakanyarodva kicsit a fiatalokhoz, amiatt, hogy a megelőzés lehetséges-e bármilyen szempontból?
Lehet. Kezdjük akkor a legegyszerűbbel, úgy mondjuk ennek, hogy az aktív életmód, a sportos életmód nem teljesítménysport, nem versenysport, hobbi szinten. Ugyanakkor az étrend, a táplálkozás, bizonyos fokig étrend kiegészítőkkel, ezekkel mind-mind mondjam azt, hogy meg lehet őrizni, és valahol pozitívan lehet befolyásolni az ízületek állapotát, az ízületi felszínek állapotát.
Miket kell bevinnünk ehhez?
Általában ezek az étrend kiegészítők, amiket manapság, mondjam azt, hogy kezdetben maguktól, vagy a mindenféle javaslatra a betegek elkezdenek szedni, én is csak amiket hallok, ilyen, hogy zöld kagyló kivonat kollagén, akkor, és ami már egy kicsit közelítsünk, az ilyen szelén, meg mindenféle kiegészítők, nyomelemek, és ugyanakkor pedig, ami kimondotta már kezelés, vagy megelőzés, és az már valahol gyógyszernek minősül, azok már a különféle anyagok, mint a glükozaminszulfát, vagy a kondroitinszulfát, tehát ezek azok, amelyek az ízület állapotát pozitívan befolyásolhatják.
Tehát ezek azok, amik be is épülnek. A kollagén esetében egyébként van valami?
Az igazság az, hogy én mindig azt szoktam mondani a betegeknek, hogy ha hisz benne, nem árthat.
Tehát a kollagénnek akkor lehet jótékony hatása.
Igen. Viszont, amíg már kialakulóban lévő, vagy valamelyest objektivizálható kopás, a kopás kezdeti stádiumában a lokálisan, tehát az ízületbe adott úgynevezett hialuronsav készítmények azok, amelyek úgy, hát mondhatnám úgy is némi túlzással, hogy évekre, de azért hosszú időre kitolhatják a folyamat felgyorsulásának az időpontját. De mondom, ez csak abban az esetben, ezt hangsúlyozom mindig, és ezt itt ezen a helyen is érdemes, és el kell mondani, hogy hialuronsavat csak olyan esetben érdemes adni azzal, hogy ténylegesen meghozza a beteg és az orvos által is várt hatását, amikor még csak alig látható, tehát röntgenen alig látható, más vizsgálati módszerrel, például MR-rel, vagy hogyha szükség van egy ilyen úgynevezett endoszkópos, artroszkópos vizsgálatra, és akkor látjuk, térd esetében beszélek erről, és akkor látjuk azt, hogy van bizonyos felpuhulása a csúszóporcnak, akkor érdemes adni. Amikor már egy kialakult, mondjam azt, hogy közepes vagy súlyos fokú kopással állunk szembe, olyankor már azért túl sok sikert nem várhatunk ettől a kezeléstől sem.
Népbetegségről beszélhetünk? Vagy
nem,
igazán...
nem mondanám. Nagyon sok a beteg, aki a rendeléseinket felkeresi, az, és egyértelműen látható ízületi kopása van, de én azért nem mondanám ezt népbetegségnek.
Milliárdból egy vagy, te nem magad, megmondtam a világot, jó szép mióta tudom, benne vagy, és lehet az élet kereszt. Mérlegre tesz, milyen autód, milyen nőt, pár millió, mit tesz veled, és lehet a sorsod kemény. Mint egy székely tömény, én mégsem játszom a medvét, hogy ilyen tőlem néhány körényt, és lehet az élet vadul. Mint egy tálib, hadúr az ember, paripát játszik, az Isten szamarat lát, aki nem tanult, csak gyere most úgy, mint fehér. A holló közt a béke pipát elszívtam magában, békét kötött, aki örül annak, amilyen van, álmodni mert szeretni, hagy szívében meg, béke van, azt, amit érzed, hey! Te is érzed, hey! Hogy is illúzió csak az egész, hey! Ahogyan néz, hey! Olyan képed, pont olyan, varázslatot tár elég, fehér holló.
Hogyan fogadják a betegek, hogyha arról van szó, hogy igen, önt most már meg kell műteni, be fogjuk ezt építeni. Örülnek inkább, vagy várják ezt a pontot a fájdalmaktól esetleg, hogy meg fognak szabadulni, vagy tartanak tőle?
Én mindig meg szoktam kérdezni a betegeket, amikor eljutunk arra a pontra, hogy na akkor most már olyan helyzetbe, olyan állapotba került az ízülete, hogy csak protézis beültetéssel gyógyítható, és javítható az állapota, mindig meg szoktam kérdezni, gondolt erre? Van, aki azt mondja, hogy igen, van, aki azt mondja, hogy nem. Van, aki azt mondja, hogy igen, ezt vártam, hogy akkor ez lesz a válasz. Van, aki elkeseredik, de manapság azért már nem fogadják olyan nagyon, hát mondhatnám kritikusan, vagy rémülten ezt a verdiktet, mint réges-régen. Ugyanis ez nagyon keményen hangzik, hogy protézisbeültetés, és mindig elmondjuk azt is, hogy ez mai napig is egy nagy beavatkozásnak számít, annak ellenére, hogy nagy gyakorlatunk van benne, és szándékosan nem akarok másként fogalmazni, hogy erre egyrészt a betegnek is fel kell készülni, tudomásul kell venni azt is, hogy ez milyen változásokkal járhat a további élete során, de ugyanakkor pedig azzal is tisztában kell lenni, és ki kell hangsúlyozni, hogy ez gyakorlatilag a beteg életminőségét javítja, ez a műtét, ez a beavatkozás, ami a protézis beültetést jelenti. Tehát nagyon sokan vannak, akik tényleg miután megtörténik a beavatkozás, szinte alig kérnek fájdalomcsillapítót már bent az osztályon, másnap vidáman felkelnek, szaladnak. A mi mindennapi gyakorlatunkban azért még nem elmondható, hogy úgy mondjuk, és van ilyen, hogy egynapos sebészet keretében végezzük a protézis beültetést. És akkor kimondom sajnos, hogy a magyar lakosság átlagát és nagy részét, ha tekintjük, ez még azért odébb lenne. Máshol, a fejlettebb világban azért ez másként működik, és ugyanakkor pedig ez azért is van, és azért is mondjuk azt, hogy mi még nem tartunk ott, ugyanis a további ellátó rendszer, aki vagy ami amögött kellene, hogy legyen, hogy tényleg ez otthoni betegápolás keretében megvalósuljon, úgy, hogy ezt nap mint nap követve, attól mi messze állunk.
Mennyi idő egyébként egy ilyen műtét? Azt említette, hogy komoly beavatkozásról Igen. van szó, és utána mennyi a felépülési idő, vagy rehabilitáció?
Ma már az osztályunkon is elmondhatjuk azt, hogy maga a műtéti beavatkozás az olyan 60-90 perc. Amit átlagban és általában a betegek az osztályunkon eltöltenek, az olyan 5 nap, hogyha nem úgy esik, hogy a hétvége is beleesik. A rehabilitációs időszak, és erre mindig azt szoktam mondani, hogy ezt nem én határozom, vagy nem mi ortopédek határozzák meg, hanem a rehabilitációs szakorvos határozza meg, hogy mikor nagyon flottul működik a betegátadás, az együttműködés a rehabilitációs osztállyal, mind az EGRI, mind pedig a parádfürdői általában velük van kapcsolatunk. Úgyhogy átveszik a betegeket, rendesen gondozzák, kezelik, rehabilitálják őket, és ez a rehabilitáció, mondom, átlagban, de ez nem szabad egy kőbevésett dolog legyen, átlagban 2-3 hétig szokott tartani. Van, aki többet igényel, van, aki kevesebbet igényel, de ez az átlag.
Előfordul olyan, hogy valaki későn érkezik, úgymond a csípőprotézishez, vagy a fájdalom eleve elviszi a betegeket az orvoshoz, és onnan már ők időben eljutnak, tehát hogy például ez a csontkopás, vagy csontveszteség ne legyen.
Na, ha már visszatért erre a kérdésre, az előbb nem akartam én kezdeményezni. Volt egy nagyon szomorú időszak az elmúlt években az életünkben, amikor nagyon sok olyan beteggel találkoztunk, sajnos, minek utána a pandémia véget ért, és az úgynevezett elektív műtéteknek a halasztására kényszerültünk abban az időszakban, érthető módon. Igen, találkoztunk olyan betegekkel, akik később érkeztek, akiknek úgy mondjuk, hogy kiegészítőkkel lehetett biztonsággal az ellátását megvalósítani, a protézis beültetést. De így mondjam azt, hogy a normál életben azért kevés olyan beteggel találkozunk, akiknél nem akarom ezt a kifejezést használni, inkább úgy mondom, hogy elhanyagolt, inkább úgy mondom, hogy nagyon késői stádiumban jelentkeznek, tehát a kopás, az artrózis nagyon késői stádiumában jelentkeznek.
Az ő esetükben javítani tudnak még a minőségén az életükben?
Természetesen. Csak azért mondom, hogy ez technikailag bonyolítja meg az operáló, tehát a sebésznek a dolgát, mert olyan, és itt ebben nem akarok részletekbe menni, mert mondom, szemléltetés nélkül ez nehezen érthető. Tehát olyan kiegészítőkkel kell, hogy dolgozzunk ilyen esetekben, amiket csak hogy úgy mondjuk, hogy a protézis cseréknél kell, hogy használjunk különféle ilyen ékek, szár, térd esetében szárak, stb. Stb. Tehát nem a normál, mint amit az ember az interneten is lát, hogy akkor két darabból áll, egyik a csípőprotézis is, a térprotézis is, hanem vannak mindenféle ilyen föléépített, aláépített, alátett ilyen ék alakú kiegészítők, és ez azért egyrészt, és most nem akarok ebben sem belemenni, tehát egyrészt a technikai kivitelezését bonyolítja meg, és nehezíti meg. Másrészt pedig lenn, és akkor mondjuk ki azt, ami mindenkit és mindenhol érint és érdekel, az anyagi vonzatát is.
Mert hogy? Erről ezek, mit lehet tudni?
Erről azt lehet tudni csak, és csak egy mondatban, és ezt a részét zárjuk le, nem, semmilyen elretentő példával nem akarok itt most elhozakodni. Egy szóval egyfajta protézisnek, egy standard protézisnek van egy ára, az ilyen kiegészítőkkel ellátott, felvértezett protézisnek van egy X plusz 40% ára, vagy 50%, vagy 200% ára.
Mi most a beteg út? Tehát, hogyha valaki érzi, hogy már fáj, már kellemetlen, éjszaka is, napközben is, hova fordulhat, és mi az útja neki?
Igen, nagyon helyes a kérdés. Idézőjelben van egy szolgálati út. Tehát elsősorban természetesen a beteg a házi orvosánál jelentkezik. Vagy ha netán olyan borzalom fájdalom van, akkor a sürgősséggel jelentkezik. Egy szóval van egy első találkozás. A házi orvossal, a házi orvos és akkor ezt hangsúlyozom, az ortopédia beutaló köteles ellátás, ami annyit jelent, hogy házi orvosi beutalóval fogadjuk az ortopédiai szakrendelésen a betegeket. Elég jól működik jelenleg az ortopédiai szakellátás heti 5 plusz 3, heti 8 rendeléssel. Heti 8 rendeléssel. Igaz, hogy Parád és környéke, Bélapátfalva és környéke, Heves és környéke kivételével, és akkor értelemszerű adódik a másik nagy felvevő terület, Gyöngyös és környéke, ide tartozik hozzánk jelenleg. Tehát elég nagy beteg felvevő anyaggal, de mégis azt mondom, hogy tekintettel arra, hogy így kellő számban végezzük a rendeléseket, nincs az a nagyon-nagyon hosszú bejutás. Tehát akkor háziorvosnál jelentkezik, háziorvosi beutalóval megérkezik az ortopédiai rendelésen. Megtörténik az első találkozás, beszélgetés, vizsgálat és röntgenvizsgálat, vagy szükség esetén CT vagy MR vizsgálat, és akkor megállapítást nyer az a szomorú tény, hogy tényleg az X ízülettel baj van. Hogy mekkora a baj, hát az látszik a röntgenen, és akkor elkezdődik az, hogy hogyan tovább. Ha nem annyira súlyos az elváltozás, nem annyira előre haladott a kopás, akkor gyógyszer, reumatológia, fizikoterápia, injekció, stb. Vagy ha annyira súlyos a helyzet, előre haladott a kopás, akkor megbeszéljük a beteggel, hogy igen, a választandó megoldás az ön békéje, nyugalma és gyógyulása érdekében a protézis beültetés. Innen tovább kezdődik az, hogy ez a protézis beültetés egy várólista köteles beavatkozás. Ez sajnos mindenkinek tudomásul kell venni, hogy ez nem egyik napról a másikra történik. Ezért is szoktuk elmondani a betegeknek, akik azt mondják, hogy hát, doktor úr, akkor még megbeszélem a családdal, gondolkodunk. Természetesen mindenkinek jogába áll, és amit én mindig ki szoktam hangsúlyozni, soha senki a beteget erre a műtétre rá nem beszélheti. Megbeszélheti a családdal, hozzátartozókkal, az orvossal, a kezelőorvosával vagy a szakorvossal, de a döntést a beteg maga hozza meg. És amennyiben meghozta a döntést, akkor megtörténik a várólistára vétel. Sokszor elhangzik a kérdés, hogy akkor most visszajöhetek, vagy hogyan tudassuk, hogy mégiscsak eldöntöttük, hogy mi legyen. Jönnek, és akkor megtörténik a várólistára vétel. Miután ez így eldőlt, akkor felkerül a várólistára a beteg, és ennek megfelelően kap egy úgynevezett értesítőt, várólista értesítőt. És akkor itt ragadom meg az alkalmat, hogy elmondjam, hogy minden alkalommal kihangsúlyozzuk és elmondjuk a betegeknek, hogy azon a várólista értesítőn van egy úgynevezett várható sorra kerülési időpont. Ha nem jön semmi közben, nem súlyosbodik a helyzete, nem idézőjelbe esik le a lábáról, mert már annyira nagy baj van, akkor az az úgynevezett várható sorra kerülési időpont, akkor kezdjük el, és akkor most jön a következő fontos kijelentés és megállapítás. A műtét előtti nagyon részletes, mindenre kiterjedő kivizsgálást. Tehát akkor jelentkeznek a betegek az ortopéd szakrendelésen, annak az orvosnak a rendelésén, aki váró listára vette őket, és aki várhatóan operálni fogja a betegeket, és megkapják rengeteg sok, természetesen ott, amikor kiadásra kerülnek ezek a beutalók, kérőlapok, akkor elmagyarázzuk a betegnek, vagy a hozzátartozóknak, vagy együtt mindkettőjüknek, hogy mi a menetrendje ennek a kivizsgálásnak. Úgyhogy ez végül is ténylegesen egy fontos momentum a jelenlegi beszélgetésünknek, mert vannak, akik hát úgy nehezebben értik meg ezt, hogy sajnos ezt így végig kell csinálni. Ezt így végig kell csinálni. Nincsen manapság már lehetősége az aktív ortopédiai osztálynak arra, hogy kivizsgálások történjenek ott, tehát hogy a beteg befeküdjön, megtörténjen a kivizsgálás, és úgy kényelmesen hazamenjen. Nincs, ez sajnos már manapság már nem lehet, nem létezik.
Tán egyszer én is úgy látom, ahogy te fentről a világon, ugye itt megállni nem szabad. De mégis mind lelassítanak, hogy csodálkozzanak ők is, hogy ki az a lélek és hogy miért szeret. Hogy ezek tényleg mind szerelmesek, és te még mindig olyan vagy, hogy nem vehetem a szememet le róla. Ha meghívsz hozzád, elmegyek. Hadd legyünk, hát hadd legyünk mi egymásnak örökre meg. Cimborák, ma lemehetnénk a földre, igen jó nap ez az életre, és az angyalok a parkolóban. Szavaznak egy jobb létre, hogy élni, majd halni, vagy örökre, csak szemlélni, hogy hogyan lehet. Hogy ezek tényleg mind szerelmesek, játsszuk úgy az életet, ahogy nem megengedett, ahogy én, ahogy te, nem is képzeled, és te még mindig olyan vagy, hogy nem vehetem a szememet le rólad, ha meghívsz hozzád. Hadd legyünk, mi egymásnak örökre meg.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában a csípő és tért protézisekről beszélgettünk dr. Róth Péterrel, az Engré Markot Ferenc Kórház ortopédiai osztályának profilvezető főorvosával. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta és technikus kollégáim Kvasinger Jenő és Fehér József, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510